A napindító műsor második részében szeretettel köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Perczel Éva, és természetesen Tiszai Árpád is itt van még velünk.
Igen, üdvözlöm.
Csak éppen most fülhallgató van a fején. Nem tudtam megszólítani. Azoknak, akik most kapcsolódnak be esetleg az adásba, gyorsan elmondanám, hogy mivel is foglalkoztunk, miről is beszéltünk az első részben. Schindler Mátyás atya evangéliumot olvasott föl nekünk, és a hozzá kapcsolódó gondolatait osztotta meg velünk. Utána pedig Bocsa József Pirelista szerzetes atyával beszélgettünk az engesztelésről, a hatásos engesztelő imaformákról és sok minden érdekességről. Aztán elindultunk az öröm útján Párkányi Rab Péter kossuthia szobrászművésszel, hiszen a holnapi nap folyamán Périföld Szentkereszten átadják az örömutat, amire mindenkit hívtunk, hogy jöjjön, ha nem is a megnyitóra, de bejárni az örömutat érdemes, hiszen az öröm mindenkire ráfér, egészségvédő szerepe is van az örömnek, és hogy milyen egészségvédő szerepe van a gyógynövényeknek, azokat pedig Lechner Judittól hallhattuk az első rész végén. A második részben Kovács Gergely posztulátorral készült beszélgetést fogjuk hallani. Tulajdonképpen azért, mert lesz egy zarándoklat, Mincenti zarándoklat, az engesztelésnek nagy szószólója volt a bíboros úr, és hát ha már beszélgettünk, akkor azt is megkérdeztem, hogy hogyan áll most a szenti avatása Mincenti püspök herceg Pivás atyának, és egy érdekes dolgot fedeztem föl Katona István püspök atya beszédében, amikor Aranyszányú Szent János mutatta be, nyíltan és szenvedélyesen fogalmazott. Hát ha valaki, akkor Mincenti herceg Pivás bíboros volt az, aki szintén nyíltan és mindig szenvedélyesen fogalmazott. Bővebbet pedig Kovács Gergely posztulátortól hallhatunk. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Gergely, a telefonnál. Három apropója van a beszélgetésünknek. Kezdjük a mai aktualitással, hogy 13. Fatimai engesztelő nap, és ezt az engesztelési direktívát Mincenti József bíboros herceg prímás atya adta ki, hogy minden hónap 13. napja legyen engesztelő nap Magyarországon. És ha már Mincenti bíboros atya, akkor szeretnék rákérdezni, hogy a boldogávatásával kapcsolatban van-e valami új hír, fejlemény?
Igen, ez mindkettő nagyon érdekes és fontos, mert neki az engesztelés nagyon fontos volt már zalaegerszegi lelkipásztor korában, de aztán a második világháború idején különösen, ami most sajnos aktuális ennek az orosz háborúnak az árnyékában. És valóban erre nagyon sok lelkipásztor és aztán főpásztori tervet, elgondolást fűzött fel. Az egyik ilyen volt a Fatimai nap, amit a Szikla templomban, hogy ameddig csak lehetett, megtartott Budapesten, a fővárosban, de ugyanilyen volt a Városmajor Mária Remetei gyalogos zarándoklat, amely pont idén is, szeptember 17-én megvalósításra kerül. És hát ez persze minden a boldogávatásának a fényében van. Azt mindig el szoktam mondani, mert ezt nem tudjuk elégszer megünnepelni, hogy milyen fantasztikus, hogy 2019-ben Ferenc pápa elismerte az ő életszentségét. Ez azt jelenti, hogy ami hitünk az ő életszentségére vonatkozóan, ez az Anyaszentegyház próbáját kiállta, és mind egyházmegyén, mind római szinten ezt kivizsgálva, ezt a szentatya elismerte, és ezért tiszteletre méltónak nevezhetjük, Isten tiszteletre méltó szolgájának. És most ugye egy ima meghallgatásra lesz szükség, és egy csodára, ami a boldogavatáshoz vezet, és ennek érdekében nagyon-nagyon megszaporodnak most az ima alkalmak, amik már eddig is örvendetesen nagyon sok volt, és helyi kezdeményezés az benne a legfantasztikusabb Magyarországon belül, de a határon kívül is. És most ezt még szerettük volna segíteni valami olyan, ami még soha nem volt, és itt szeptember 17-én Mária Remetén pont a csodákról fogunk beszélgetni, és egy ilyen közbenjáró ima alkalmat szervezünk, ahol kiosztjuk majd a híveknek, az őszi vértanúink, hitvallóinknak a számát, ami meglepetésre most nem egy folyóiratszám lesz, hanem az első hivatalos Mincenti 9-ed, az az engesztelő főpásztor, aki olyan nagyon sokat imádkozott, vezekelt, áldozatokat vállalt, és főként felelősséget vállalt az ő szeretett egyházáért, hazájáért, az most picit tanít minket is ebben részesedni, és ezáltal egy ilyen égiföldi közösségnek a részesévé válni. Ezért nagyon várjuk ezt a pillanatot, épp ma jött meg az irodába, hogy mi már kézre fogtuk ezt a gyönyörű 9-ed füzetet, ami egyrészt nagyon szép, másrészt nagyon bízunk benne, hogy nagyon tartalmas, és Erdő Péter bíboros atya áldása van rajta, tehát ez egy hivatalos szöveg, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ez fog vezetni látni, és ez fog segíteni az ő mielőbbi boldogávatásához. És persze az is egy ilyen titkos reményünk, de hát megosztom, mert nem titkos, mert imádkozhatunk érte, hogyha a Jóisten segít, Ferenc pápát élteti, és eljön közénk jövőre, akkor milyen nagyon nagy boldogság lenne mindannyiunk számára, hogyha hozza magával egy ilyen ajándékot is, Vincentetje boldogávatásának az ajándékát. Hát ez egy ima szándék, ez ha megvalósul, akkor nagyon fogunk örülni, ha nem, akkor pedig nem veszítjük el a reményünket, mert imádkozunk csodáért, közbenjárásért, és akkor majd az fog vezetni az ő boldogavatásához. Én hiszek benne, hogy ez most már belátható időn belül nagy örömünk lehet.
Említetted szeptember 17-i zarándoklatot, ez ugye elmondtam, hogy három apropó, ez a második apropó, és akkor erről egy picit, hogyha még bővebben beszélnél, hogy te azt hiszem színpadra is állsz, és végig is mész az úton?
Igen, ez most egy nagyon tartalmas napunk lesz, közösen a Városmajori és a Mária Remetei plébániával, akik alapszervezői, Budvai József vezetésével ennek a zarándoklatnak már a rendszerváltozás óta. Ez nagyon szép, hogy ilyen egyházközségi kezdeményezésként újult meg az, amit Vincenti atya 1946-ban és 1947-ben elindított. Ez is az egyik főpásztori kezdeményezése. És a rendszerváltozás után évente, aztán úgy alakult, hogy 5 évente ez így mindenkinek jobban megfelelt, és ezáltal még nagyobb ünnep. 5 évente kerül megrendezésre ez a gyönyörű gyalogos zarándoklat 11 néhány kilométeren, gyönyörű utakon, és ez már szeptember 17-én lesz, és azért örülök, mert ez most ki tud teljesedni olyan sok izgalmas programmal, amire egy egész napot érdemes Mária Remetére, Budapestnek erre a gyönyörű kegyhelyére szánni, mert reggel mielőtt 8 órakor elindulnánk a Városmajorból, 7:30-kor még Cserháti Ferenc püspök atya megáldja a templommal szemben a Csaba utca 8 ház sarkánál Mészáros István professzornak az emléktábláját, hogy ugye a Mincenti tiszteletnek és a Mincenti kutatásnak egy halhatatlan, csodálatos figurája, aki ugye már az égben van, de onnan együtt fog velünk imádkozni, és velünk lesz ezen az zarándoklaton, ami szívügye volt neki is, mint ottani hívőnek, egyházközségi tagnak. És utána ugye gyalog megyünk Mária Remetére, ott Bíboros atya fogja bemutatni a háladó szentmisét, és utána folytatódik a program, tehát itt nem ér véget, ahogy eddig mindig véget ért, hanem a szentmise után fogunk tartani egy öröméneklést, ezt a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola fogja vezetni, és ennek pont az a lényeg, ez nem egy koncert, hanem együtt énekelhetünk könnyű zenei, vallásos témájú, de igényes, szép olyan énekeket, amelyek az eukarisztikus kongresszus kapcsán a közös énektárba is bekerülnek, ugye Sapszon Feri bácsi ezen dolgozik. Itt sem ér véget a program, hanem utána lesz lehetőség agapéra, étkezésre. Ebben a helyi német nemzetiségi önkormányzat fog segíteni nekünk egy szeretett vendégséggel. Egyszerű ételek lesznek, zsíros kenyér, sütemény, de tehát mégsem maradunk azok, akik nem tudnak magukkal hozni étkeket, nem maradnak étel, ital nélkül, és akkor így fordulunk rá, és készülünk arra a délutáni programra, ami nagyon-nagyon fontos nekünk, 3:30-4 óráig. 2:30-3-ig Madocsai be a vezetésével, Monostori László atya és én fogunk beszélgetni a csodákról, így ahogy most veled is, hogy egy picit ráhangolódjunk arra az imaórára, ami 3:30-4 óráig fog tartani, és ami egy nagyon különleges szentségimádás lesz. Picit az eukarisztikus kongresszus lelkületét szerettük volna továbbvinni, mert hogy az Úr Jézus előtt teszünk tanúságot Mindszentatyaiba meghallgatásairól, az ő jelenlétében imádkozunk egy kis részt az új Mindszenti 9-edből, éneklünk a Budapesti Énekesiskola vezetésével szép énekeket, és amit talán a legfantasztikusabbnak és legfontosabbnak tartok, hogy közben lesz egy kis lugas, ahol lelki beszélgetésekre, szentgyónásokra is alkalom adódik. Lesznek közbenjárók, ezt én nagyon fontosnak tartom, és nagyon fantasztikusnak, hogy minden egyéni gondunkat, bajunkat, célunkat, háladásunkat odahozhatjuk, és ami pedig a leggyönyörűbb záróakordja lesz ennek az egész ima alkalomnak, ahol egyébként ima szándékokat is megfogalmazhatunk majd kis imakártyákon, Mindszenti atya égi közbenjárását kérve, hogy az Úr Jézus körbe fog járni körülöttünk, közöttünk, tehát nem egy ilyen passzív, idézőjelben passzív, vagy belső aktivitás, nem csak egy belső aktivitással tudunk részt venni ezen a szentségimádáson, hanem az Úr Jézus közel jön hozzánk. Ezt én néhányszor átélhettem, és ez egy óriási élmény, kicsit olyan, mintha az Úr Jézus még jobban életre kelne, nem csak a Szent Ostján keresztül látnánk, és tisztelnénk, és hódolnánk, hanem hanem ő közel jön hozzánk, és akkor itt nagyon érdekes, mert a lélek nagyon sok mindenre indítja az atyát, aki a kezében fogja az Új Jézus, nagyon sok mindenre indít minket. Tehát nagyon sok olyan égi inspiráció érheti a lelkünket, ami fontos lehet most nekünk ezekben a nehéz időkben, amik most vannak, az útunk folytatásához, az életünkhöz, a hitünk alakulásához. Tehát én nagyon bízom benne, hogy egy nagyon-nagyon szent lelkes napot tölthetünk el majd szeptember 17-én, Városmajorból Mária Remetére, és ott pedig Mária Remetén.
Nagyon szépen köszönöm, és akkor át is térünk a harmadik programpontunkra, úgymond programpontunkra. Ez egy kicsit távolabbi esemény, a szeptember 20-án már az Ars Sacra rendezvénysorozat előadása lesz, amit te fogsz tartani a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban, és az előadás címe az abszolút passzol az előző két beszélgetésünkhöz, a csodás gyógyulások szerepe a katolikus szentélyavatásokban. És erről fogsz te, mint okleveles posztulátor előadást tartani. És most akkor röviden mondd el, légy szíves, hogy mi az, amit ki kell emelni ebből az előadásból.
Igen, ez nagyon izgalmas, a csodák tapasztalata egyházunkban, hiszen a mai evangélium is egy csoda, az Úr Jézusnak egy gyönyörű csodája. Ha úgy megkérdeznénk a hallgatókat, hogy az Úr Jézusnak hány csodája volt, akkor mindenki valószínűleg nagyon nagy számot mondana. Ha az összeset meg akarták volna írni, akkor a világ összes könyvese lett volna elég, hogy befogadja. De tudjuk, hogy az evangéliumokból 28 csodás eseménye ismert, konkrét csodatétele az Úr Jézusnak, de ezek is már nagyon-nagyon sokfélék, és a szentélyavatások 2000 éves gyakorlatában is azt tapasztalhatjuk, nagyon nagy hálaadással, hogy nagyon sokfélék a csodák, tehát nem csak gyógyulások vannak, hanem nagyon sokféle csoda, ami felülmúlja a természetrendjét, a fizika törvényszerűségeit, és a Jóisten szeretetének a csodás jelei, amik a hitünket megerősítik. Tehát itt az Orvostörténeti Múzeumban, az Ars Sacra Fesztivál keretében persze a gyógyulásokról beszélgetünk elsősorban. Ez azért jó, mert persze a mai szentélyavatásokhoz kivizsgált és elismert csodáknak, amelyek gyógyulások, a nagyobb része az rákos gyógyulás, hiszen ma sajnos ez egy népbetegség, de azért nem csak rákos gyógyulások vannak, hanem például csodás gyermekszületések, csodás életben maradások, csodás életre támadások. Tehát nagyon-nagyon sokféle olyan gyógyulásos csoda van, ami a testünknek az erejét a Jóisten csodájával, erejével, a lélek erejével új életre támasztja és megszabadítja egy betegségből, vagy éppen egy haláltól. Ezekről fogunk beszélgetni, és ezek azért izgalmasok, mert ugye kapcsolódnak valóban, ahogy mondod, Mindszenti Atya Boldoggá szentélyavatási eljárásához, hiszen most az ima meghallgatásokon van a legnagyobb hangsúly, egy csoda kivizsgálásában reménykedünk, hogy ez majd segíteni fog az ő mielőbbi boldogálatásához, és ezért tartottuk nagyon fontosnak, hogy már 2017 óta, amikor a csodákkal kapcsolatos könyvem megjelent, tehát még akkor nem is történt meg az életszentség elismerése, de hogy akkor kezdjünk egyre inkább erre koncentrálni, hogy kérhetjük a Jóisten égi segítségét, kérhetjük a mi szűzanyánknak az égi segítségét, de kérhetjük Mindszenti Atya égi pártfogását is, hogy bármiféle ügyes, bajos dolgainkban segítsen bennünket, és hogyha ez felülmúlja a természet rendjét, a fizika törvényszerűségeit, akkor ez csodának minősül, tehát azt jelenti, hogy egyházmegyei szinten kivizsgálható, Rómába felterjeszthető, és a Mindszenti Atya boldogálatását is szolgálja. És ez azért szép, ezt mindig el szoktam mondani, mert hogy most már véget ért az eljárásnak a hivatalos szakasza, véget ért az, hogy ennek nagyon sok szereplője van, véget ért az, hogy most reménykedünk, vagy aggódunk, hogy ez most gyorsabban, vagy lassabban megy. Ezek már mind-mind lezárultak, ezek a folyamatok. És most már Mindszent Atya boldogálatása rajtunk múlik. Azon, hogy mennyire vagyunk bátrak, és mennyire hiszünk abban, hogy ő valóban ott van a mennyországban, és közel van a Jóistenhez, és szerethet minket továbbra is, ahogy főpásztorként is szeretett, azaz tud közben járni értünk. És hogyha ezt kérjük, reméljük, és megkapjuk, akkor ez segíthet az ő boldogálatásához. Ez nagyon-nagyon jó, mert együtt avathatjuk őt boldoggá. Persze a Szent Atya avat, és a helyi főpásztor az, aki ezt kéri, kihirdeti, és aki lelkipásztorilag ezt fontosnak tartja, és a Magyar Egyház számára aktualizálja, de mi hívek vagyunk azok, akik már a tiszteletünkkel is elindítottuk ezt az eljárást, és most pedig örvendetesen befejezhetjük azzal, hogyha merjük kérni az égi közbenjárását, és egy csoda kegyelmében részesülünk, ami ne gondoljuk azt, hogy valami különleges, és bennünket is valami kiválónak feltüntető esemény, a csoda az egy nagyon nehéz esemény, azt hordozni is tudni kell, és ami a legfontosabb benne az, hogy a hitünket, az alázatos, szerény, egyszerű hitünket megerősítse, és a környezetünket is Isten hitére buzdít, és az ő szeretetének az élményét tudja átéltetni a hozzánk közelállókkal is, úgyhogy ez egy nagy szeretet élmény, de imádkozzunk, hogy ez minél több módon, többféleképpen a mi életünkben is megvalósulhasson.
És ahogy említetted, hordozni a csodát is egy nehéz feladat, azt is tanulni kell, és akkor elmondanám még egyszer, hogy egy szeptember 17-i és egy szeptember 20-i eseményre hívta fel a figyelmünket Kovács Gergely posztulátor. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! És a műsor végén Tiszai Árpád fog bennünket felvilágosítani, tájékoztatni, mesélni a Mi Rádiónk hírei előtt. Egy speciális Mi Rádiónk hírei rész következik. Árpád elment egy szentmisére és egy agapéra, és arról fog nekünk most beszámolni.
Igen, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egy nagyon kedves és megható ünnepség volt csütörtökön Kisboldogasszony napján az országúti ferenceseknél a Mária Rádióval. Biztos a kedves hallgatók már értesültek róla, mert sok napja, hete hirdetjük a rádióban, hogy egy díjat alapított a Mária Rádió, ez pedig a Králik Ottó díj, és ennek a díjnak az átadása történt meg. Králik Ottó technikus munkatársunk volt, ő főleg a külsős helyszíneken dolgozott, tehát nem itt bent a stúdióban a keverőpultnál, hanem a szentmiséket, az arándoklatokat, a csíksomlyói úton, a vonaton, a hangosítást, ez hihetetlen erővel és kedvességgel, tudással, technikailag felvértezve csinálta, és nagyon-nagyon kedves, mindig szeretetreméltó, ha baj volt és izgalmas volt, mert nem jött össze esetleg az adás, akkor sem jött ki a sodrásból, és mindig mindenkit biztatott, és nagy erős Isten hite volt. És ez sajnos őt a nyáron elvesztettük, és egy nagyon kedves ötlet, hogy ezt a díjat a Mária Rádió vezetősége megalapította. Na, szóval ez a szentmise volt csütörtökön. A szentmisét Lukovics Milán atya mutatta be, a végén pedig dr. Szabó Tamás elnök úr méltatta akik az önkénteseket tulajdonképpen, illetve felhívta a figyelmünket arra, hogy milyen csoda, hogy a Mária Rádió már 16 éve működik, semmilyen hivatalos, állami vagy egyházi dotáció nem jön hozzá, csak a hívek adományaiból. És bizony, ha sokszor nézzük a Mária Rádiós újságot, hatalmas kiadások vannak, ugye? 15-20-30 millió, és ez mindig. Tehát ez a Mária Rádió nagy csodája. Azon kívül, hogy a díjat átadták X kollégánknak, most itt pontosan nem tudom hányat, jubileumi okleveleket is kaptunk az 5-10-15 éve a rádióban szolgáló kollégáknak, illetve akik a kezdetektől fogva itt vannak, és hát ezek között, többek között én is itt vagyok, és én is kaptam egy ilyen oklevelet, aminek, ha megengedik, felolvasom a szövegét. Tiszai Árpád részére: a Magyarországi Mária Rádió családja nevében köszönjük példamutató elkötelezettségedet, odaadó és hűséges munkádat, melyel a rádió megalakulása óta szolgálod közös missziónkat. Hálát adunk érted Istennek, áldását kérve életedre és további tevékenységedhez. A szűzanya oltalmazzon téged és szeretteidet. Az aláírás Lukovics Milán atya műsorigazgató és dr. Szabó Tamás elnök úr. Mindnyájan ezt a szöveget kaptuk, és a szentmise, illetve a díjátadás után pedig egy kis agapével kínált minket a Mária Rádió vezetősége, kis szendvicsel, üdítővel, és ami nagyon jó volt, nem is a szendvics, bár hosszú sokáig tartott is megéheztünk, hanem hogy találkozhatunk. A szentmisén én nagyjából megszámoltam, olyan 100-120-an lehettünk. Nagyon sok kollega nem volt ott, nem tudott ott lenni, hát persze nem mindenki ért rá, de olyan jó volt találkozni. Én különösen egy néninek örültem, aki imádkozós néni volt, és a kezdetektől fogva itt volt a rádióban, és hát szóval öröm volt találkozni a kollégákkal, van, akit csak névről ismertünk, de van, akit személyesen is ismertünk. Úgyhogy hát ezt szerettem volna elmondani, illetve talán még egy röviden, hogy én miért szolgálok a Mária Rádióban. Az kezdeteknél inkább csak kihívás, meg hát egy picit én is tudok tenni valamit, van egy kis időm, hát bármit, valami feladatot, de hát úgy hozta a sors és